Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Szép napot, jó rádiózást mindenkinek. Fintech világa. Szupán Marci a PIK-től van itt a stúdióban. Fintech hírekkel indulunk, majd kutatunk mindenféle listákban, pénztárcákban. Kezdünk megint a leépítésekkel, mert ez egy hosszabban tartó folyamat, nem egyszerű igen. volt, és épp nem egyszer repültél.
Megmondom őszintén, próbálok tartózkodni attól, hogy ilyen rövid híreket hozzak, mert annyi izgalmas téma van, amit ilyen 20 percben lehet egy nagy ívre fölfűzve boncolgatni.
Majd jövő héten, de
másrészt meg egyébként mostanában annyi izgalmas hír van, hogy szerintem abszolút megalapozottan most egy ilyen 4-5 hír csokor köré rendezve fogunk beszélgetni, és igen, az első az, amit egyébként itt az elmúlt időben már boncolgattunk, hogy elég komoly leépítési hullám indult el a fintech szektorban, elég komoly befektetési kedv csökkenést látunk, mint így van, egy kicsit itt más okból. Meglátjuk egyébként, hogy a Twitternek ez jót tesz-e. Én pozitív vagyok, szóval én azt gondolom, hogy sokan egy ilyen tipikus Elon Musk-os őrületnek látják ezt, de én azt gondolom, hogy eddig racionális döntéseket hozott. Az ő szemüvegével mindenképpen, tehát hogyha én fel akarok vásárolni egy céget, és annak a vezetősége mindenféle akadályt gördít elém meg.
Az ő VR szemüvegével.
Így van, stb. És utána végül is sikerül felvásárolni, akkor valószínűleg nem belőlük lesznek a bizalmasaim. Márpedig egy céget jó, hogyha a tulajdonosnak a bizalmasai vezetnek. Na mindegy is.
Leépítéseknél
tartottunk, és ahol itt valójában összeírtam itt egy pár gondolatot neked, a Stripe-ot emelném ki, ami ugye a világ legértékesebb magánkézben levő fintech cége. Egyébként ők is, ha már az előbb az értékeltségeket itt egy pillanatra behoztam, szándékosan leértékelte magát, tehát tőkebevonáson kívül leértékelte $95 milliárdról 62 milliárdra saját magát annak érdekében, hogy racionálisabb képet rajzoljanak. Nyilván náluk azért ez egy olyan helyzet, hogy profittal működnek, IPO-ra készül, úgyhogy hihető, hogy ezt valójában tényleg szándékosan csinálták annak érdekében, hogy amikor majd a tőzsdei bevezetés megkezdődik,
akkor és hiteles, és
igen, ne egy ilyen rossz ízzel induljanak, hogy harmadával kevesebbet ér valójában a cég. De most 14%-ot építettek le, ami egyrészt önmagában a 14%-os leépítés, az durva.
Ez már nem a Klarna, meg nem tudom, a Robinhood 5%-a, ez már 14%.
Hát meg
nem is. Ezeknek
megy, és ez létszámban nagyon sok. Tehát ez a 14%, ez 1100 embert jelent. Mert láttunk itt 20-30%-os leépítést, amikor az jelentett 30 embert. Az aranyos, tehát egy 100 fős cég 70-re visszaágva, százalékban sok, de körülbelül egy közepes nagyobb megrendelést bebukik, akkor meg kell csinálni ezt a fajta racionalizálást, de azért globálisan 1100 embert elküldeni az brutális. Úgyhogy elérte igen a legnagyobbakat, meg a legstabilabbakat is ez a hullám, és egy dolgot emelnék ebből ki, ami szerintem nagyon izgalmas, amit nyilatkozott a még mindig nagyon fiatal alapító tulajdonos, hogy egész egyszerű, nyilván aztán kíváncsi lennék, hogy valójában mi van a háttérben, de valószínűleg ilyesmi.
Sorolta az okokat. Egy okos ember sorolja az okokat, akkor rájössz, hogy ez rengeteg minden.
Igen.
Az infláció, az energiasok, a magas kamatlábak, meg a befektetési kedv lanyhulása, ernyedése.
Igen, zsugorodása. És ez a 4, ez engem nem lepett meg. Az, hogy ezt így sorba kapcsolta, sőt, egy kicsit azt mondom, hogy oké, áttétesen érinti őket, mert direktben valószínűleg kevésbé. Mondjuk valószínűleg egy IPO-t azt el fognak most tolni, tehát olyan tekintetben, mondjuk a negyedik indok az oké. Ami engem meglepett, amit kiemelt, hogy egész egyszerűen beismerte, hogy túl optimisták voltak az internetes kereskedelem növekedésével kapcsolatban. Tehát egész egyszerűen úgy volt vele, hogy ugye ők online fizetési kaput nyújtanak, nagyon leegyszerűsítve, meg rengeteg mindent még, de az egyszerűség kedvéért a fő szolgáltatásuk az egy OTP Simple-szerű, worldwide, nagyon jó technológiai alapokra pakolt valami, és akkor erre borzasztóan sok csatolt szolgáltatást nyújtanak, fizikai poszterminált, kártyakibocsátást, bankeze service rendszer, egy csomó mindent, tehát 100%-os kitettségük van az online kereskedelemmel kapcsolatban. Hogyha annak a növekedési üteme megtörik, akkor az ő növekedési ütemük is megtörik.
Tehát a kereskedelem törik meg attól, hogy nincs pénzed, attól nem vett. Tehát magyarul az első kettőt, amit mondtunk, az oda
hat. Indirekt módon,
igen. Rögtön látszik már a kiskereskedelmi számokból Magyarországon is, hogy rögtön a hasunkon, meg nem tudom, mint divaton, meg nem tudom, mint spóroz. Tehát az akkor az online-on is le fog, a webes kereskedelem is le fog jönni.
Így abszolút. Úgyhogy van egy ilyen sztorin, azt gondolom, hogy át fogják ezt vészelni, ami azért beszédes, és sokat elmond nyilvánvalóan egy cégnek a gazdasági helyzetéről, hogy 14 havi végkielégítést kapott az 1100 ember, az durva, az 3,5 havi bér, plusz megkapják az idei éves bónuszaikat, plusz még egy kvalitatív egyéb támogatást is kapnak.
Jó szájíze, ki tudja, mit hát,
igen. Úgyhogy nem egy ilyen szokványos pánikszerű leépítésről van szó, hanem valószínűleg egy jól megtervezett lépés ez náluk.
Van itt egy érdekes lista, ugye? Ezek a fintekek keresik a legtöbbet az ügyfeleiken, fintech.hu. És itt jönnek olyan szereplők, akikkel majd a jövő héten hosszasan 20 percben foglalkozunk. Ugye a Binance lesz a főszereplő.
Igen.
De ez az FTX, ugye? Így
na, szeretjük a listákat, meg szeretjük bláne az olyan listákat, amik végre nem arról szólnak, hogy ki mennyit bukik, hanem ki mennyit keres. Azt azért hozzátenném, hogy ez revenue, tehát ez árbevétel, és nem profit. Tehát attól, hogy ezen a listán rajta van bárki, attól még ő lehet masszívan veszteséges. Úgy lenne teljes ez a lista, hogy itt van a revenue, és ott van mellette a cost. Ugye arról van szó, csak egy kicsit előre ugrottam, hogy hoztunk a fintech.hu-n az elmúlt napokban egy olyan listát, ahol a top 15 ügyfeleken legtöbbet kereső céget listáztuk, tehát azt vizsgáltuk meg, hogy a cégnek a bevétele elosztva a publikált ügyfélszámmal, az mekkora összeg. És ehhez tettem hozzá azt, hogy egyébként itt a költség meg a profit is egy érdekes mutató lenne.
De mondjuk itt vannak ilyen 600-700 dollárok per ügyfél, ugye?
Nagyon, nagyon, nagyon erős számok vannak, igen, ahogy mondod, sőt az FTX az első helyen levő egyébként a héten majdnem csődbe boruló, tehát hogy ez is egy nagyon izgalmas dolog. A héten majdnem csődbe boruló kriptotőzs, de 850 dollárt keres ügyfelenként. Igen, 850 dollár bevétele van. Azt azért 1,2 millió ügyfélre kalkuláljuk. Tehát nem arról van szó, hogy van egy cég, akinek van, nem tudom én, 3500 ügyfele, amiket nagyon jól betargetelt, és sokat keres rajtuk, hanem ezt azért 1,2 millió ügyfélen képes elérni.
Jó, szóval itt van ez az FTX, a Binance, tehát ott lesz később a Robinhood.
Binance is nagyon-nagyon erős, tehát ők 29 millió ügyféllel 689 dollár. Konkrétan ez 20 milliárd dolláros árbevételt jelent. Emellett egyébként megkövetem magunkat, de hogy emellett elsiklottunk az itt az elmúlt néhány évben, hogy erről nem beszéltünk, és megmondom őszintén, hogy engem is meglepett. Az, hogy 20 milliárd dolláros bevételt képes elérni egy néhány éve alapított fintech cég. Az erős, az nagyon erős szám.
Tehát, hogy bepótoljuk jövő héten, ugye akkor.
Pótoljuk, igen, a Binance-ről, Binance, FTX párharcról, aztán összeborulásról is beszélünk majd. És hát fönt van itt ilyen egyébként, hogy ami még durvábban rávilágít erre, hogy ez a 20 milliárd dollár mennyire sok, az a 9. helyen levő PayPal egyébként, aki 426 millió ügyféllel rendelkezik. Ilyen egy 21 éve indult cégről van szó. Ha már Twitter resztünk, akkor ugye ez is Elon Musk-nak a részben Elon Musk-nak a egyik első gyereke. 25,4 milliárd dolláros árbevétellel egy érett tőzsdei cég, egy nem tudom én 18 éve tőzsdén levő vállalatról beszélünk, 426 millió ügyféllel, és éppen hogy 25%-kal több árbevételt képes elérni, mint egy 5 éve alapított kriptotőzsde, úgyhogy...
A Klarna is a lista ajánlva, már 15-ös lista, meg nagyon szép lista, de akkor is nem az első között. Az volt a cím, hogy ezek a fintekek keresik a legtöbbet ügyfeleiken, képesek pénztermelésre a fintekek. Tehát ugye nem csak rossz hírek vannak őre, azért szinte mindent a kriptó visz.
Igen, illetve...
Most nem csak, hogy ránézésre, vagy a túlsúlyos.
A top 10-be befért egy-két cég, aki nem kriptó vagy egyéb tőzsdei, tehát azt mondani, hogy a kriptó vezeti torony magasan ezt az egészet, utána meg a tőzsdei kereskedő cégek képviseltetik magukat. Érdekes, hogy a Robinhood itt van egyébként a negyedik helyen, 1,8 milliárdos árbevétellel, ügyfelenként 113 dolláros bevételt produkálnak, ami azért az nem rossz, és egyébként meg óriási küzdelemben vannak a tőzsdén, mármint a saját saját részvényük. Ez jó rávilágít arra egyébként, hogy nem globálisan gazdasági szinten nem jók a kilátások. És hát egyébként a top 10-ben tényleg ezen kívül egy-két neobank fért még be. Meg itt van harmadik helyen, még is izgalmas, a Cash-App van harmadik helyen, akik azzal szakítottak nagyot, ez egy nagy nis, hogy Amerikában nincsen azonnali átutalási rendszer, erről talán valamelyik műsorban nemrég beszélgettünk, és a Cash-App piaci szereplőként ezt megcsinálta, és gyakorlatilag annyit csinál, hogy ilyen TransferWise-szerű megoldást szolgáltat amerikai piacon. Ami engem meglepett, az, hogy például a TransferWise, vagy a Wise nincsen rajta ezen a listán. Az érdekes. A Revolut meg mondjuk ráfért. Ez jól rávilágít arra egyébként, megint csak mondom, hogy nem profit orientált a lista, hanem bevétel orientált.
Hát ha már Revolut, akkor küldjünk egy üzenetet a palackban. A Revolut küldhet a konkurenciának ezentúl. És tényleg milyen érdekes, hogy annak idején jöttek a fintekek, meg az egész elkezdődött, itt köztünk is elkezdődött ez a bimbózó kapcsolat, hogy mennyi mindenre ráteszik a kezüket, meg mennyi minden. Hát például itt van most ugye a Revolut, az most már az üzenetküldést is csalogatja akkor a nagy konkurensektől. Most már ezt is lehet velük.
Igen, nagyon izgalmas irány, amiben a Revolut elindult most. Beillesztettek az applikációjukba egy üzenetküldőt. Annyi, hogy nem egy általános üzenetküldő ez egyelőre, tehát nem üzentek egyértelműen hadat az összes többi általános üzenetküldőnek, mint mondjuk egy Facebook Messengernek, vagy WhatsAppnak például, hanem az átutalások pontban a partnerekre kattintva lehet üzenetet küldeni. Tehát nem egy olyan helyen van, ahol az ember alapvetően valószínűleg nem ide fog járni az ember csetelni, tehát csak olyannal tudsz beszélgetni, akinek van Revolutja, rá kell menned, hogy át akarsz utalni neki, de fontos, hogy nem kell átutalnod neki. Valójában az üzenete a Revolutnak ezzel, hogy szerettek volna egy olyan megoldást adni az ügyfeleiknek, hogy ne kelljen elhagyniuk a Revolut platformját ahhoz, hogy megbeszéljék azt, hogy most akkor mennyit is kell utalnom, hova kell utalnom.
De a farkas meg utalnom. A kis malacka háza, hát, hogy már benne van a lábam vagy a farkam.
Abszolút, abszolút.
Lábam,
igen.
Ez egyik, igen.
Úgy,
eddig is ilyen beszélgetős cucc volt, tehát ugye az volt az egyik vonzereje, ugye az egész pénzügyeket ilyen lazára beszél, softra, ugye vettük, vagy vették, és akkor ezt még egy picit hozzáteszik, ezt a lehetőséget.
Igen, az elmúlt egy évben egyébként ez nagyon felerősödött, ahogy jött ugye a kriptokurzusuk, elkezdtek speciális termékeket piacra dobni, teljesen fordítottak egyet a kommunikációs stratégiájukon, és ilyen tényleg ilyen nagyon, nagyon laza, már-már ilyen hippis lett a kommunikációjuk, de csak már-már nem kezdték el beszűkíteni a potenciális piacukat. Üzenetet egyébként eddig is lehetett küldeni közleményként az átutalásokkal, fizetési kérelemmel, egyéb pénzküldésekkel, akár fotókat, gifeket, tehát hogy elkezdték már színesíteni, tehát hogy nem egy derültékből villámcsapás ez, föl lehet fűzni egy utólag látva egy jól megkonstruált ívre, de valószínűleg ennek nem lesz itt vége egyébként, tehát probléma nélkül elképzelhetőnek tartom azt, hogy általános szintre ki fogják emelni ezt a messenger funkciót.
Azért most jövök, mert eszembe jutott, hogy a lányomnak szoktam egy nagy magyar pénzintézetnél pénzt rátenni a számlájára, amikor olyan beülős vagyok. Nekem még néha van kedvem beülni, tudod, már pomázon nagyon kedvesek a hölgyek. Legközelebb az üzenetben nem csak azt mondom, hogy apád vagy zseppénz, hanem megkérdezem a hölgyeket, hogy lehetne valami kis filmet, vagy mosolygós, valami kis arcot, rá lehet-e tenni.
Kíváncsi lennék, hogy mi gondolnak.
Meg fogom tenni. Na, ha már szülők, ha már gyerekek, ezt még mindenképpen tegyük ide, jó, erre van időnk, Marci, ez nagyon érdekes. Újabb cég lő, ha már nincs piac, az elvált szülők jelentette piacra. Ez olyan, mint amikor elmegyünk bulizni, ugye, és szétdobjuk a cekket, pont ugyanez.
Na, pontosan ugyanez jutott eszembe, meg itt fel se lett, hogy az elmúlt évben hányszor beszéltünk arról, hogy nincs piacra lőnek fintekek, és valójában az a nincs piac, a nincs piac ez létezik, vagy ezek a nincs piacok léteznek, de hogy maga az a szolgáltatás, ez valójában van-e egyébként máshol általánosan, és hogyha igen, akkor tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy ezek a cégek sokszor csak kommunikációban mások, mint így van. De itt látszik az, hogy mennyit számít a kommunikáció. Tehát csak ott azt tehetjük idézőjelek közé, mert tényleg nagyon sok esetben látjuk azt, hogy kapunk egy szolgáltatást, mondjuk általánosan, ezt nem ismerjük fel, hogy jó a problémánkra, de egyébként, hogyha úgy kommunikálják, hogy megértsük, és picikét, egy-két dolgot átkozmetikáznak rajta, akkor már abszolút megoldásnak tűnik egy
mert hogy két szülő, egy gyerek, és akkor a gyerekbe én teszek, én viszem el vacsorázni, én viszem el jégpályára, az asszony viszi el valahova, van közös költség, van gyerektartás, van zseppénz, nem tudom, tehát csinálunk egy ilyen tiszta elszámolást, egy transzparens elszámolást, ugye?
Abszolút arról szól ez az applikáció, hogy össze lehet szinkronizálni különböző, egyébként az előbb említett Cash App-el is például, ez egy amerikai szolgáltatás, tehát pénzt lehet küldözgetni real time, és a fő funkció gyakorlatilag annyi, hogyha az egyik szülő költ a gyerekre, befotózza a blokkot.
Ott van és nálad, és akkor a felét nyomhatod rá.
Így van, hogy meg tudnak állapodni, hogy mekkora hányadát. Ebből indult az egész szolgáltatás, és hát jó sok ügyfele van már, és 100 000-en töltötték le a mobilappot, az, hogy ebből hányan használják, az egy másik kérdés. Igen. Még egyelőre annyira nem jövedelmező, és ez nagyon izgalmas egyébként, hogy fognak tudni ebből monetizációba fordulni. Valószínűleg egyébként fognak tudni, de azért ez egy költséges irány. Most kapott a cég egy 9 millió dollár környéki tőkeinjekciót, ami valószínűleg azért elég lesz egy ideig, és ami itt engem nagyon meglepett, hogyha már azzal kezdtük a műsort, hogy hol hány ember dolgozik, akkor így a vége felé újra elő lehet ezt hozni szerintem. 100 000 ügyfelük van, 0 bevételt termelnek gyakorlatilag, mert mindent ingyen adnak. Kaptak egy mondjuk lefordítva egy 4 milliárd forintos befektetést, és 10 munkatársal dolgoznak, ami nagyon izgalmas, tehát rávilágít arra, hogy ez valószínűleg tényleg egy nincs piac, a szolgáltatás tényleg kell, és rávilágít arra a szép oldalára a fintechnek, meg egyáltalán a technológia alapon működő cégeknek, hogy nagyon kevés emberrel nagyon szép sztorikat el lehet érni. Tehát azt gondolom, hogy most egy magyar bankot megnézzünk, vagy egy bármilyen húzzuk ki ezt a magyar
szolgáltatót.
Bármilyen bankot, vagy klasszikus szolgáltatót, aki 100 000 ügyféllel rendelkezik, az biztos, hogy 1-2 000 alkalmazottat, munkavállalót kell, hogy számoljon. Itt meg 10 emberrel sikerült ezt a sztorit elérniük. Azon, hogy ez mindenképpen kiemeli, és egy nagyon izgalmas, külön figyelendő sztorivá teszi őket.
Fintech hírek a fintech.hu-n. Jövő héten hosszasan elemezzük majd a Binance-t. Jövő héten tehát Fintech világ, a pénteken találkozunk. Szuper Márton Pik, köszönöm szépen.